ugyanom, hogy a rendes, becsületes órakedvelők, akik nyakik benne vannak a karóráknak a világában, konkrétan így a gyomrunkat megnyomnánk, és így tudnánk mondani a 70-es éveknek az acél sport integrációs modelljeit, kezdve a Nautilustól, az Ingenieuron, a 222-n és a Royalokon át, de van egy modell, amit nagyon sokan elfelejtenek, gyakorlatilag a nevető ötödik ebben a témában, pedig ők igazából az egyik első voltak, úgyhogy lehet azt mondani, hogy minden más, amit a listában mondtam, és utálok jelent meg csak ennek az omázsa, úgyhogy erről lesz szó a folytatásban. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkórákról.hu-n. Nyilván, hogyha elkezdjük számogatni az évszámokat, akkor nagyon könnyen kijöhet, hogy na, minek is volt mondjuk tavaly az 50. évfordulója, és így kijön, hogy természetesen a Bowman Mercy Rivieráiról lesz szó. Ugye ennek az 5. kiadása jelent meg tavaly, aminek a bemutatásakor ugye én is ott voltam Genfben a Watches and Wonders-ön, és akkor megnézhettük, viszont most itt van nálam a teljes szedben, csomagolással, mindennel, ahogy kell. És ugye ez természetesen két színben jelent meg a már megmutatott kékben, ami viszi is a prímet, de én mégiscsak úgy gondolom, hogy a szürke nagyon sok szempontból különlegesebb, úgyhogy ezért is ez van most itt. Én nagyon szeretem azt, amikor a belépő luxus fel van töltve tartalommal, és nem csak azt mondjuk, hogy hogy ez belépő luxus, ami azt jelenti, hogy igazából a prémium modellekből kivettünk mindent, és a lehető legolcsóban gyártjuk, és oda van rakva, hogy na, tessék, itt van, itt szállhatsz be a dolgokba, és szerencsére egyébként ez sem a márkának a teteje, viszont maga a márka a Richemont Groupnak a belépő kategóriájába van rakva, és ez nem is a legolcsóbb modell, messze nem, hanem ez alapvetően az ő egyik csúcs modelljük, és azért mondtam, hogy nem a csúcs, mert természetesen e fölött még vannak ugye tájdográfok, vannak perpetuál kalendárok, viszont mégis ez a zászlós hajó szerintem, mégiscsak ez az, amiről az emberek a legtöbb esetben ismerik magát a márkát, már amennyiben ismerik, sajnos ezzel is egyébként vannak gondok. Viszont a túloldalon meg egy tök jó dolog az, hogy nem egy modelles gyártóról van szó, tehát nincs az, hogy ha valaki ezt a gyártót mondja, akkor arról mindenkinek az eszébe jut az egyik legjobban menő modelljük, hanem hogy a termékpaletta egyébként egészen széles, és sok minden megtalálható benne, és ahogy természetesen a zászlós hajó is, na de nem nagyon tépen tovább a számat, nyissuk fel ezt a dobozt, és nézzük meg, hogy mi is van benne. Ugye már itt emlegettem az integrált fémszíves acél sportóráknak a születését ugye 1972-vel, és ez ugye utána egy évvel 73 az, amit a Rivierának a születésnapjaként be kell lőni. És természetesen az 50. évforduló pedig egy nagyon-nagyon szép évforduló, és úgy gondolom, hogy egyébként ők szerintem méltóbban koronázták ezt az évfordulót, mint mondjuk az Audemars Piguet tette, már csak azért is, mert az Audemars Piguet egyébként a lecserélt rotoron kívül szerintem túl sok izgalmasat nem nagyon mutatott avon az évben. Jó, most ha nagyon akarom, akkor természetesen lehet találni egy-két modellt, viszont ez úgy gondolom, hogy egy méltó megújítása magának a családnak, így, ahogy mondtam, az 5. felvonása gyakorlatilag ennek a modellnek. Ami nekem egyébként iszonyatosan szimpatikus az egészben, hogy ez itt nem egy fix lünettás, ilyen átmeneti, sportosan elegáns óra, hanem beültették Bouvard zsánerbe, ami egyébként egészen izgalmassá teszi a 12 oldalú, vagy a 12 szögű lünettával kapcsolatban. Amikor legelőször láttam, én azt hittem, hogy ez a lünetta teljesen csak design lesz rajta, és nem lesz forgatható, de természetesen nem erről van szó. Ez a lünetta tökéletesen forgatható, és nagyon szép hangja is van. Ezen kívül még nekem a zafirofíliámnak nagyon jót tesz az, hogy itt gyakorlatilag ugye egyrészt elő-hátul zafír van, másrészt a számlapja is zafírból van, méghozzá sötétített zafírból, és emellett azért nem annyira szabad elmennünk szerintem szó nélkül. Nagyon szimpi az, hogy gyakorlatilag ezzel elértek azt, hogy nem lehet erőltetetten skeleton maga az óra, mégis a hozzám hasonló órabuzik bele tudnak nézni, jó fényviszonyok mellett lehet látni a mozgó alkatrészeket, a fogaskerekeket benne, és ugyanakkor meg egy tök jó textúrát ad az egésznek a körbefutó dátumtárcsa, amit egész végig lehet nézni, de aztán persze csak fél ötnél van neki kivágva a megfelelő ablak, hogy azért lássuk is, hogy konkrétan mi az a nap, amire mutat. Az acél sportoló zsánerbe azért nehéz nagy újdonságot belecsempészni, és itt nem is próbálkoztak vele. Itt megpróbálták azt a fajta igényességet megmutatni, ami a márkát úgy önmagában mindig is jellemezte, és úgy gondolom, hogy kellőképpen vissza is nyúltak magukhoz a gyökerekhez, hogy az eredeti klasszikus formavilágot megtartsák. És nekem nagyon tetszik az, hogy ezt a 12 szöget megvalósították egyébként magán a koronán is, úgyhogy, és még egyébként a koronán is az ugyanazok az írdalások, amik megvannak minden második oldalon a lünetten, az ugyanúgy megvan minden második oldalán a koronának is, úgyhogy gyakorlatilag egy az egybe a forgatható 12 oldalú vagy 12 szögű lunetta folyamatosan vissza tud köszönni, ez szerintem egyébként egy tök jó dolog. És még a kis feketességből is csempésztek bele egy picit, ugye a két acél lemez között van egy szürke sáv, és abban annak egyébként funkciója szerintem egyáltalán nincs, viszont egy tök jó ilyen apróság, amikor feltűnik az embernek, hogy azért még erre is gondoltok. A kéken talán egy picit látványosabb, viszont úgy gondolom, hogy itt a feketés szürkés dolognak pedig ez a visszafogottság nagyon-nagyon-nagyon jót tesz. És amiért én úgy gondolom, hogy egyébként beletették magukat ebbe a dologba, az az, hogy saját szerkezetet fejlesztettek a Valfleurjével. Ugye a Valfleurje az gyakorlatilag a Richemont Groupnak az etája, hogyha így nagyon plasztikusan akarok fogalmazni. Tehát gyakorlatilag egy szerkezetgyártó, aki gyárt az összes márkának szerkezetet, ami magában a csoportba tartozik. És így történhetett meg, hogy az ebben szereplő BM13 kötőjel 1975 A nevű szerkezet egy más számon, ha jól emlékszem, az 3200-111 vagy valami ilyesmi számon belekerült az IVC inzsinyőrökbe is. És itt az IVC rajongók a szívükhoz kaptak, hogy de hát úristen, hát Westeren a királyát, hogy lehetséges az, hogy egy IVC-be bekerül egy Bauma & Mercier verk. És természetesen úgy történt, hogy ez a Baumatic verk technikailag elég innovatív volt. Gyakorlatilag náluk ez a Powermatic 80, csak itt nem 80 óra járástartalékról beszélünk, hanem 120-ról, tehát konkrétan 5 napnyi járástartalékot tud maga ez a szerkezet, és ezért kapta meg az IVC-nek az inzsinyőrje is. A folyamat egy kicsit egyébként hasonló, gyakorlatilag a belépő kategóriás márkába teszik bele ezt a szerkezetet, majd innét terjed a piramison fölfelé, a nagyobb márkák felé, és pont ezért szerintem legalábbis ez fog történni, és ezért van az, hogy már az IVC is megkapta. Aztán megnézzük, hogy a portfólióban legközelebb ki fogja megkapni ezt a 28.800-as lengésszámú 120 óra járás tartalékos. Nem COSC minősített, de a COSC-nak megfelelő tolerancia határok, ez a mínusz 4 plusz 6 másodperccel rendelkező szerkezetet, de ha végül is senki más, akkor még így is boldogok lehetünk abba, hogy egy ilyen minőségű szerkezet bele tudott kerülni egy úgynevezett belépő kategóriás luxus órába. Ami még egyébként sajátosság, hogy az integrált fémszíjas óráknak általában, hogy ugye nehéz rajtuk, vagy általában nem szoktak rajta megfelelő szícserélési lehetőségek lenni. Ezt egyébként a Bowman Mercier nagyon-nagyon szépen megoldotta. Itt a szícserét egyébként egy érdekes megoldással valósították meg. Ez nem a klasszikus, olcsó márkáknál megszokott két oldalon van pöcök, és akkor két ujjal kell szenvedni, hanem ez konkrétan akár egy ujjal is kinyitható, és a Carson, amikor ezt mutatta nekünk, azt mondta, hogy ebben az a jó, hogy ebben nem tud semmi úgy beleakadni, hogy gyakorlatilag, amikor átöltözés közben rajtunk van az óra, véletlenül beleakad, meghúzzuk, az egyik már elengedte, és akkor lejön és leesik az óra, amit konkrétan egy kézzel kell kifejteni rá nagy erőhatást, és úgy lehet még így is könnyen lecserélni, és ugye így történhet meg az, hogy bár integrált a fémszí, de egyébként ezt lehet viselni gumiszíjon is. Van még egy szimpatikus dolog benne, amit azért csak meg akartam említeni, hogy ennek a fémszínek van egyfajta ilyen, én nem tudom, hogy ezt alapvetően hogy nevezzem, egy kicsit ilyen sárkánypikkelynek neveztem el természetesen, ez az én saját elnevezésem, és a gyártónak nyilván van erre valami sajátja, viszont nagyon tetszik, hogy az egyik oldalról ívelt, a másik oldalról egy picit fel van húzva a széle, és az meg is van polírozva, úgyhogy gyakorlatilag végig csillog, hogyha alulról nézzük, ha felülről nézzük, akkor viszont teljesen matt, viszont ugyanez a hatás megvan a külső linkeken, és így egy folyamatos csillogás tud lenni magán a fémszíjon, és ez az, amire én azt mondom, hogy ez maximálisan igényes, tehát hogy erre nehéz azt mondani, hogy hát igen, de én lesajnálom, hogy hát belépő luxus, erről azért nagyon sok minden eszünkbe jut, de az, hogy ebből ki lenne bármi spórolva, az mondjuk egyáltalán nem. Az előbb már itt belementem a felületkezelésbe, akkor ugye a lünettájról még annyit el lehet mondani, hogy ez lényegében végig szálhúzott, és a szélei, amelyik nem ezzel a jól fogható gumírozással van, azok természetesen polírozva vannak. Maga a Tokia egyébként nem kapott ilyen fényes éleket, viszont az élek meg nagyon szépen ettől függetlenül el vannak dolgozva, és pont ettől lett egyébként egy ilyen nagyon karakán karaktere ennek az órának, ami őrzi a 70-es éveknek a hangulatát, viszont mégis modern formában van felhúzva. Apropó modern formát, ugye 42 mm maga az átmérője, de egyébként létezik bele a 39-es változat is, de szerintem itt azért a 42-es az, ami iszonyatosan király. A számlapjára még egy pár szót azért vesztegetnék, úgyhogy gyakorlatilag egy szürkített Zafír maga a számlap, és lehet átlátni rajta. Viszont az indexei ugye csak 12 és a 60 jelölve, illetve minimalista indexek vannak az összes többi óránál. ugye hangsúlyosan még ki van emelve a 3 óra és a 9 óra, viszont az összes többi az csak ilyen jelzés értékkel van ott, viszont nagyon szimpatikus, hogy ettől nem lesz zsúfolt. Ugye 300 méteres magának a toknak a vízállósága, ez természetesen csak úgy érhető el, hogy ugye menetes koronazárja van. A koronavédői nem állnak ki nagyon, el vannak picit így nyújtva, ettől még kap még egy ilyen kis kecsességet, viszont ettől is egy kicsit ilyen modernes, futurisztikus hangulata lesz önmagának, az órának a jobb oldalának. Kicsit ilyen Star Wars-os feelingem van egyébként, amikor néztem, mintha valami űrhajó lenne. Nem hiszem, hogy ez volt amúgy a céljuk vele. Alapvetően a hátsó része ugye csavarokkal van felfogatva, de ez alapvetően design kérdés szerintem, tehát én nem hiszem, hogy ezt nem lehetett volna másképp. Ezek a csavarok ugye a 73-as megjelenéskor a frontoldalon voltak, viszont itt most a megújításnál a hátoldalra kerültek, itt kevésbé zavaróak, viszont mégis így gyakorlatilag megőrizték magát a hagyományt. És ugye van rajta még egy apróság, amit nem tudunk nem észrevenni, ez ugye a 0 és a 15 közötti fekete sáv, ami van a lünettán, ez ugye természetesen a búvárkodás segítendő van rajta, ugye gyakorlatilag ez az a tartomány, amit a búvárok figyelni szoktak merüléskor, ennél tovább a légzőgáz a palacban úgysem tart ki, úgyhogy gyakorlatilag ez az, amire igazából itt figyelni kell. Ennek a svájci áron 4000 euró fölött van, a magyarországi hivatalos listaár 1.660.000 forint, legalábbis Szeged az időzónában, akik küldték nekem ezt az órát forgatásra, ennyiért érhető el.